Na akkor az első pont, amit mondtam, hogy az udvarlásnak a célja az, hogy megismerjük egymást, hogy az mennyire fontos, hogy alakuljon egy kép nekünk a másikról, hogy milyen az ő karakter. Ilyen különbözőségek vannak, és már volt valamilyen féle igazi konfliktus, amit kellett kezelni. Az udvarlás, a ismerkedés mindig a házasság a végső cél kell, hogy legyen. Tehát, annyit akarom mondani ezzel, hogy randizunk azokkal, akivel el tudom képzelni, hogy ő vele el tudom képzelni, hogy leélem az életemet. Amit itt akarok mondani, hogy vigyázni kell arról a mentalitásról, ahol a randi és csak a randi a fontos. Tehát vigyázzunk arról a gondolatról, hogy megismerkedek valakivel, addig nem találok hibát a másikban. Addig nem nincs konfliktus köztünk. Addig nem jó érezünk magunkat. Ilyenféle randizás, azt lehetne mondani, hogy ez ilyen edzés a válásra. Mert az ember ilyen mentalitásban bele megszokik a gondolkodás, hogy hát jó érezünk magunkat, de amikor találom valamit a másikban, amit nem tetszik, ezt a sílusát, stb., akkor ott hagyjunk a másikat. Tehát ilyenféle randizás, a lényege az, hogy jó érezünk magunkat, mindenki föltesz egy maszkot, ugye, és akar a legjobbat mutatni a másiknak. Tehát ez pontosan az ellentét az első pontnál, hogy a lényege az udvarlásnak az, hogy megismerkedjünk a másikkal. És ilyenféle randizás cél, az, hogy csak jó ismerjük a másik, vagy jó érezünk magunkat, és jól mutatunk a másiknak, hát ez pontosan az ellentét, hogy nem engedjük be a másikat, hogy lássan, hogy mi van az én szívemben, és fordítva. Tehát vigyázzunk erről a ilyen szabados gondolatról, hogy szabadon akarom érezni magamat, nem akarom lekötni magamat. Ez főleg férfiaknak szól, de ez is változik ezen a társadalomban, hogy a férfiak csak akarnak jól érezni magukat. Tehát végig kell gondolni azt, és kérdezd magadat, amikor ismerkedsz valakivel, és az ismerkedés folyamat beindul, hogy tényleg őt akarok, őért akarom feláldozni az életemet? Ilyen sarkalatosan lehet föltenni a kérdést, igen. Mert a házasság az Isten arra hív téged, hogy szeresd a feleségedet, mint Krisztus az egyház, aki feláldozta magát, értem. Tehát föl kell tenni egy kérdést, hogy őt akarok szolgálni az én életemben? Őt akarom szeretni, mint Krisztus az egyház? És vigyázzunk, hogy ne központosítjuk arra a gondolatra, hogy ő boldogát tesz engem? Hogy én mit fogok kapni ettől a kapcsolattól? A lényeg az, hogy te mit akarsz adni? Mi az, amit te tudsz szabadon adni a másiknak? Tehát a másik, ő méltó arra, hogy feláldozom az életemet, érte? Méltó arra? Az kell, hogy járjon a fejedben. Én így gondolkoztam, amikor megismertem a Tündivel. Az én racionális agyammal. Az egy dolog, hogy ott volt a szerelem és a szeretet. De én leírtam pozitív, negatív. És a sor a Tündivel sokkal több pozitív volt. Néztem azok a negatív dolgok, nem érdekel. Meggyőztem magamat. Ez a jó. Igen. Akarom, hogy az én életemet összekössem ővel. Ő méltó erre. Szóval nem egy önzetlen gondolat van itt, hogy csak akarom feláldozni magamat a másikért. Van egy kis önzés. Ő méltó erre? Méltó, hogy én leteszem az én életemet, érte? Ez fontos gondolat. Tehát, vigyázzunk, hogy ne kövessünk a boldogságot, hogy ő boldogát tesz engem, inkább fordítva. Kövessünk a racionális gondolkodás, és a boldogság lesz a következményünknek. És ez a modell, amit látunk a Bibliában. Keressetek az Isten országát, és mindent adatik nektek. Az Isten nem akarja, hogy mi egy önzetlen életet élünk, Forduljunk az Úrhoz minden kéréssel. Tőle várjunk a boldogság, és ő megadja ezt. De ne fordítva, ne keresd meg a boldogságot, mert az egy csőd utca. Az az önzés. Jó? Ez finom különbség, de óriási, óriási fontosság van itt. És a lányok, a nők, a legfontosabb kérdés, amit te tudsz feltenni magadnak, az, hogy tisztelem őt. Tudok felnézni rá. Őt akarok követni. Mert a házasságban az Isten arra hív téged, hogy őt kövesd. Ő neki alárendel magadat. Őt tiszteld. Ha nem tudod tisztelni őt az elején, akkor az sokkal nehezebb lesz tisztelni őt a végén. Tehát az a legfontosabb kérdés minden nőnek. Nem az, hogy te ő annyira szeret engem, és én annyira boldog leszek. Vigyázz erre. Vigyázz erre az önzés féle gondolkodásra. Végülis ez az igazi szeretet. Az igazi szeretet erről szól, hogy feláldozom magamat a másikért, és keresem, ami neki fontos, ami neki jó. Ez legyen az udvarlás céljában is, nem csak a házasságban, hogy ez igazi szeretet így néz ki. Szerintem az ismerkedésen ez legyen az alap, és hozzá kell tenni az, hogy alakult ki egy jó beszélgetés. Tudnád azt mondani, hogy itt van egy jó barátság. Mert ha van egy nagyon jó barátság, mindenről tudtuk beszélni. Ez mindenél a legfontosabb dolog. Ez legyen ez a kapcsolat, ez a barátság, ez a szilárd fundamentum egy házasságnak. Ha ez nincs meg az elején, nem tudtok mindenről beszélni, vagy neki van titok területek, vagy ő nem érdekel ez, akkor vigyázzál. De ha mindenről tudtuk beszélni, és nagyon jó mennek a beszélgetés, akkor az egy nagyon jó jel, hogy az egy nagyon jó házasság is lesz. De most ilyen szinten megismerni valakit, hogy ismerem, hogy ő hogyan gondolkozik, már volt több beszélgetés köztünk, hogy ilyen szinten megismerni valakit, az hogyan történik meg? Hogyan történik meg? Hát először csoportokra van szó. Csoportokra van szükségünk. Szükség van olyan helyekre, ahol távolról lehet ismerkedni valakivel. Mint ez a szabad szombat, vagy a filmklub. És kár, hogy nem tudnám itt sorolni a dolgokat. Vagy tudok? Vannak több helyek, ahol az egyidőállók tudnak találkozni és megismerkedni egymással? Nem annyira tudok én helyekről. Vannak a gyülekezetek, az ifi, de sokkal több kellene lenni. Ez volt az egyik legvonzóbb dolog nekem az egyetemi évek alatt, amikor megtértem. Olyan ember voltam, aki kereste az ő saját boldogságot, és egy kollégiumban laktam, és ott nagyon ment a buli élet. A hétvégéktől kezdve, és az én életem ilyenféle közösségről körülforgott. Nekem nagyon-nagyon fontos volt a barátságok, és a péntek este, szombat este, nyáron nagyon sokat együtt voltunk és buliztunk, de rossz értelemben. És amikor kezdtem először hallani az evangéliumról, meghívták engem egy Timotéusz társaság csütörtök esti alkalomra, és ott láttam 200-300 egyetemist. És mindenki nagyon jól érezték magukat. És sose felejtem el, amikor ők meghívták engem egy péntek esti ima órára. Mondtam, imádkoztok péntek este. Péntek este 8 órakor mi már be vagyunk rúgva. És ti imádkoztok. Mondtam, én maradok ezzel a csütörtök esti dologgal. De egyszer elmentem péntek este. És nagyon jól éreztem. És azt sok elbúcsúztunk, és akkor én mondtam, hogy hát én visszamegyek a kollégiumba, mert kezdődik a buli. És ti mit fogtok csinálni? Hát mi nagyon jó játékot fogunk csinálni, de szia Robi! És mit fogtok csinálni? Hát nem érdekel neked. Te érdekel ki, mit fogtok csinálni? Hát azt fogunk játszani, hogy nagyobb és jobb. Nagyobb és jobb, az mit csinál? Hát felosztjuk mi magunkat csoportokban, beülünk a kocsiban, és elmenjünk házakhoz. És kopogunk, és annyit teszünk fel a kérdés az illetőnek, hogy van neked valamit ennél nagyobb vagy jobb? Az emberek, hát annak a kis kanálnak biztos találok valamit a garázsban, gyere. És akkor elviszi a kis csapat a garázsban, és mit tudom, egy biciklit adnak neki. És sose felejtem el, hogy azon az estén 10 órakor kellett találkozni a kollégimnek a 10. emeleten, és ott cipeltek fel a csapatok televíziókat, és akkor az volt a verseny azon az estén, és olyan sokat röhögtünk, olyan jó éreztük magunkat, és senki nem volt berúgva. És nekem az egy nagyon fontos bizonyságtétel volt, hogy ezek az emberek teljesen normálisak. És tudnak nevetni, és tudnak barátságot kialakítani. És én egy napról a másikra ott hagytam azt a büdös kollégiumot, az a sötét kollégium, és az Isten behozott engem Timotheus társaságban. Közben hallottam az evangéliumról, ami Efézus 2:8 és 9, hogy hitből van ez az egész kegyelemből. Nem értettem semmi belőle, de lassan kezdtem megérteni az evangéliumot. És az Isten lassan kezdett megváltoztatni engem. És ez a Timotheus társaság minden ősz elvonultunk egy hétvégi konferenciára. Tavasz ugyanaz, nyáron, egész nyáron mentünk konferenciákra, és az volt a lényeg, hogy a fiatalok sok időt tudnak tölteni egymással. Számomra nagyon fontos. Számomra itt is nagyon fontos lenne Budapesten, Magyarországon olyan helyeket kialakítani, hogy kávézó hangulat, hogy lehet ismerkedni. Táborok, programokban, hogy ismerem a másiknak a gondolkodás. Másik az, hogy mire van szükségünk, az, hogy szüksége lenne olyan lehetőségekről, ahogy az egyidőállók tudjanak dolgozni, szolgálni. Például, amit említettem az előbb, az a New Yorki gyülekezet, ahol 7000 körülbelül egyidőálló van ebben a New Yorki gyülekezet. És amit csinálnak ebben a gyülekezetben, hogy rengeteg felméréseket csinálnak állandóan. Amikor valaki új gyülekezeti tag, mindig kérdezünk, hogy mit szeretsz csinálni, hol szeretsz szolgálni, mi az, amit mások mondták, vagy látták az életedben, hogy nagyon jól csinálsz. És akkor mindig van kitéve rengeteg lehetőségek a szolgálatra. Az egyik szolgálat, ami nagyon megy ezen a gyülekezeten, ahogy az, hogy segítenek a kis néger gyerekeket olvasni. Mert általában azok a családokban nincs apa, és nincs senki, aki foglalkozik a gyerekekkel. És ezek az egyidőállók mennek, de nagyon mennek, és ott vannak a feketék között, és segítenek a kisgyerekeket. Állandóan valamilyen program szolgálatban van, és itt ismerkednek egymással. Az egy dolog, hogy szolgálnak, de örömmel mennek, csinálnak valamit. És amikor egymás mellett, nem csak egymással szemben, de egymás mellett dolgoznak, akkor kezded ismerkedni a másik karakteren. Látod őt egy kicsit feszült helyzetben. Egy másik oldalát felfedezel a másikra. Nem csak egy beszélgetés, de egymás mellett dolgozni. Ez nagyon fontos lenne. Én úgy vágyok erre, hogy itt Budapesten, hogy az ifi vezetőkkel, Pistától kezdve, hogy összejönnének ezek a vezetők, csoportvezetők, a Pastoréten, ahol 50-60-70 fiatal egyidőállók vannak, és találkozunk más gyülekezet ifi vezetőkkel. És így brainstormingot csináljátok, kreatíven gondolkozni ötletek, hogy milyen szolgálati lehetőségek vannak Budapesten. Azt hiszem, hogy van egy pár. Nem tudom, hogy a hajléktalan felé szolgál. Nem tudom, mi lenne az. De valahogy megszervezni ezek a dolgok, hogy igenis az egyidőállók menjen és szolgáljon, de együtt, közösségben legyen örömteli az idő. Tehát számomra nagyon fontos lenne, hogy ilyen szervezetek kialakulnak. Amerikában sok ilyen lehetőség van. Tehát a harmadik az, hogy nagyon fontos, hogy a jó barátságok alakuljanak ki. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiúk, vagy a férfiak és a nők között legyen szilárd barátságok. Ha föltenném egy kérdést, hogy hány férfinak van egy igazi jó barát itt, nagyon szomorú lenne, szerintem a fele nincs. Nem éljünk az életünket közösségben. Nincs egy valaki, vagy két valaki, aki mindent tud rólam, ahol el tudom panaszkodni magamat, el tudom sírni magamat. Nagyon fontos, hogy ezek a barátságok legyen a mi életünkben. Az Isten hív minket kapcsolatra, nem csak házasságra, kapcsolatra. nem jó az embernek egyedül lenni. Ebben a világban, ebben a társadalomban, ahol egy elhidegült világban szükségünk van egymásra. És tenném fel azt a kérdést, hogy ha kialakul egy barátság egy fiú és lány között, akkor hagyj tegyem fel egy pár gondolatit. Jó? Mondjuk, hogy kialakult egy barátság a férfi és egy nő között. Akkor nem hiszek abban, hogy egy férfi és egy nő csak barátok tudnak lenni. Vagy csak legjobb barátok tudnak lenni. Tudom, hogy vannak itt kivétel esetek. C.S. Lewis is beszél erről. Nekem ez alakult ki, amikor misszionáris voltam a Timotheus társaságban, hogy akivel vezettem a csoportot, ő vele nagyon szoros kapcsolatban lettem vele, és nagyon szép barátság alakult ki köztük. Vannak kivétel esetek, de szerintem egy férfi és egy nő, aki ugyanabban a korban vannak, és mind a kettő egyedülálló. Nem hiszek abban. Vannak barátságok, aki ugyanabban a korban, de az egyik házas. Vagy mind a kettő házas. Ebben hiszek. De nem, hogy mind a kettő egyedülálló, és mind a kettő ugyanabban a korban. Ne csapjunk be magunkat. Mert amikor az igazi, vagy a harmadik belép ebben a kettesben, vége van annak a kapcsolatnak. Az nem fog tovább menni. Az egyik elviszi a másikat. Tehát én ebben nem hiszek, és a fiúk erre képesek. Csak maradnak egy kapcsolatban, de csak barátságot akarnak. Én azt mondom, hogy vigyázzunk erről. Másik dolog, amire kell vigyázni, ha alakul egy kapcsolat, férfi és nő között, hogy vigyázni kell a lelki mesztelenségről. A lelki intimitás. Ez is történt velünk a Timotheus társaságban. Ugye, hogy én abban a pogány kollégiumban jöttem, ahol ott a kollégiumban volt szex a férfiak és a fiúk és a lányok között, de ugye mi keresztények, mi azt nem csinálunk, mi csak levetközünk egymásnak, vagy levetközünk egymás előtt, lelki és mindent lelki, benső intimitás dolog elmondjuk a másiknak. Az se helyes. Erről nagyon vigyázni kell. Az Isten nem erre hívott minket, hogy ilyen intim kapcsolatban éljünk egymással. Tehát azok a belső intim dolgot neked kell megosztani a barátoddal. Azért van szükségünk, hogy egy férfinak legyen egy másik barát, és ő vele megosztani ezek a dolgok, és fordítva, hogy a nők az ő legjobb barátjával osztja, de nem egy másik nemmel. Nem helyes. Ez a kereszténységnek a parázna változat. A harmadik az, hogy ha alakul egy barátság egy férfi és egy nő között, a férfinak kell vívni azt a harcot, hogy mi lesz ebből. Fogunk tovább lépni? Vagy megállítjuk? Vagy lesz belőle valami, ami nem csak barátság. A Timonál, ahol voltam Amerikában, amikor kezdtek alakulni ezek a barátságok, és mindenki figyelt, mindig az volt a kérdés, amit tettünk föl neki, hogy már megvolt a DTR. Azaz, már megdefináltátok ezt a kapcsolatot? De hát a férfi magától kezdett beszélni, hogy figyelj, az én érzelmi világ össze vannak kavarodva, és én most úgy gondolok rá több, mint barát. Sőt, nem is akarok lenni, de barátod. Én szeretnék, hogy el legyünk különítve, vagy nem tudom, hogy kell mondani magyarul, de hogy legyen egy kapcsolat köztünk, nem csak barátság. Tehát a férfinak itt kell lépni. És nem engedni, hogy a lány homályosságban van, hogy most ez a fiú mit akar velem? Ez csak barátságot akar? Ez a férfinak a dolga, hogy ő elmondja a lánynak az ő szándékáját. Határozza meg, hogy ez milyen kapcsolat. Negyedik dolog, amit szeretnék itt hangsúlyt tenni, amikor alakul ki egy kapcsolat a férfi és a nő között, az, hogy vigyáznia kell, hogy ne essenek szexuális kísértésben. Itt az ördög nagyon ravasz, és mi testünk nagyon gyenge. Már hallottam ezen a nyáron, valaki idézte Bibliát, fordítva, azt mondta, hogy figyelj, ki kell próbálnia, hogy valójában a lány hozzám illő. Ezt nagyon kreatívnak tartottam, hogy ezt a verset használja, hogy igenis az Isten akarja, hogy kipróbáljuk a szexet a házasság előtt. Muszáj kipróbálni, ugye? Csak akkor fogunk tudni, hogy ő hozzám illő. Hihetetlen, csak az ördög és a mi bűn így dolgozik. És mindenre tudunk találni egy kifogás. És azt mondom, hogy a Biblia tiszta tanítás ad erről a témáról. A zsidókhez írt levele 13.4 úgy hangzik, hogy legyen megbecsült a házasság mindenki előtt. És a házas élet tiszta. A paráznákat és a házasság töröket ítéletével sújtja az Isten. Tehát nagyon vigyázni kell, és senkinek gondoljon, hogy az Isten nem akarja, hogy mi boldogok legyünk. Hogy az Isten azért mondja ezt, ugye? Mert ő tudja, hogy ez nekünk jó. Hogy ez a féle szexuális intimitás csak egy szövetség kapcsolatban jelenhet meg, ahol az igazi intimitás van. Ha nincs meg az, hogy odaszálltam az életemet, és házasságot kötöttem a másikkal, ha nincs meg az a biztonsági keret, akkor igazából sose lesz az az igazi intimitás, mindig lesz az a bizonytalanság. És ha az a kapcsolat szétmegy, akkor az csak ott fogja hagyni a pecsétet, és fogja elvenni az igazi kapcsolattól, a házastártól, az igazi öröm. Tehát az Isten azért mondja ezt, mert ez nekünk jó. Azért ad ezt a törvény nekünk. Tudunk erről beszélni, lehet, hogy külön-külön délután, de számomra nagyon fontos, hogy legyen tiszta tanítás, mert hallottam ezen a nyáron több keresztény testvérektől, hogy nem gondolják azt, hogy a Biblia tisztán tanítja ezt, hogy a házasság előtt, hogy Isten megtiltja a szexet. Azt a tanácsot szoktam adni, hogy ha egy férfi végül is megkéri a lánynak a kezét, és biztosok abban, hogy Isten összehozta őket, akkor az a jegyes korszak, az legyen minél rövidebb. Minél rövidebb. Csak egy pár hónap, ameddig el tudnak intézni az összes dolgot, hogy legyen esküvő. Tehát nem kell várni nyára. Decemberben most is volt egy esküvő, egy valakinek, egy nagyon jól ismerem, egy múlt hétvégén, örültem. Azt mondták, hogy nem bírjuk ki nyarat. Szuper. Házasodjatok össze. Sátán nagyon ravasz, és tényleg tudod, hogy Istentől van ez, ismerd a másikat? Tedd le ezt a dátumot minél hamarabb, ne várjatok túl sokáig. Tehát a párnak kellene letenni saját maguknak, mert mindenki más, saját maguknak azok a szabályokat, ami segítene őket. Tehát 10 óra után este nem fogunk ülni az ágyon. Vagy mit tudom én, mi lenne az a szabály, de ez meg kellene beszélni, és segíteni egymást tartani ehhez a szabályhoz. De most eddig arra beszéltünk, hogy egy férfi és egy nő találkoztak, ismerkedtek egymással, mert mondjuk ilyen helyen találkoztak, vagy a filmklubban, vagy az ifjúságban, vagy mit tudom én, valahol találkoztak, és az a kapcsolat kicsit természetes alakult ki, de mi van akkor, amikor az a bizonyos férfi nagyon messziről csak látja ezt a lányt, lehet, hogy csak egyszer látta. És nincs lehetőség valahol csak felmenni és ismerkedni vele. Ilyenkor mit lehet csinálni? Ez másik kérdés. Úgy, mondjuk a lány egy másik városban él. Akkor ilyenkor mit lehet tenni? Tehát, a fiúnak, férfinak össze kell szedni minden bátorságot, és neki kell kezdeményezni. Neki kell lépni a lány felé, a nő felé, és mondjuk megkérni a telefonszámot. Vagy megkérni az ő barátnőtől az ő telefonszámát. Attól függ, mennyire bátorság van benne. De ez fontos, ugye, hogy mi férfiak, mi vagyunk a vadászok, nem fordítva. Ez egy nagyon rossz érzés férfiak, hogy úgy érzi, hogy ez a lány vadászik rám. Mi vagyunk a vadász, és nekünk kell lépni, nekünk kell kezdeményezni, és annak kell sok bátorságot, ugye. És csak megkérni, hogy a telefonszámot szeretnék kérni, hogy egyszer hívhatnának. De most, amikor mondjuk megtörténik ez, megvan a telefonszám, és fel fogja hívni, mondtam, hogy gyakorlat és leszek. Hogy szeretnék itt biztatni a férfiakat egy pár dologgal. Csak végül is be fogom fejezni egy pár gondolat a nőkre, nőknek, és akkor végén tettek fel kérdéseket, jó? Erre nagyon várom. Na, az első dolog az, hogy azon szeretnék bátorítani a férfiakat, hogy ne legyél egy passzív nyulacska. Tehát, amikor felhívod őt, nem mondjál olyasmit, hogy figyelj, ha nem csinálsz semmit pénteken, esetleg kimenhetnék valahova. Közben lenézek földre, vagy ha akarsz, akkor együtt elmehetnénk a moziba. És mi volt a probléma itt? Valaki mondja neki, mi volt a probléma ezzel? Tessék? Határozatlan volt? Igen. Köszönöm. Végül is ez a férfi, aki olyanat mondott, hogy hát ha nem csinál semmit pénteken, esetleg kimehetnénk valahova. Ő nem döntött. Ő nem mondta az ő szándékát. Ő engedi, hogy a lány döntsen. Te mit szeretnél csinálni? Itt a nő vezet, a lány vezet. A férfi nem mondta ki az ő szándékát. Ő nem vallotta be, hogy ő mit akar. Ez nagyon fontos. És ami nekünk tudnunk kell, hogy ez a generáció 20-30 éve nevel mi férfiak, hogy legyünk passzív nyulacskák. És mi férfiak nagyon könnyen ebben a szerepben jól érzünk magunkat. Nem tudom, ez mennyire igaz Magyarországon, de Amerikában igenis nagyon. És én abban a kultúrában nőttem fel, és az, én ittam ugyanazt a levegőt, mint minden másik férfi. De hát sose felejtem el, akkor én ismerkedtem Tünivel. Ott voltunk Szegeden. És Tünni nagyon sok szó azt csinált tőle, hogy csak véletlenül találkoztunk a városban. Ő mondja ezt nekem most, ugye én azt gondolom, csak vegye, Tündi, szia! Olyan kicsi ez a város, de... És sose felejtem el, hogy egy lámpához érkeztünk, és nekem kellett tovább menni, és ő átment a másik oldalán, péntek volt, és azt mondtam neki, hogy csütörtök este, és azt mondtam neki, hogy ha nem csinálsz semmit ezen a hétvégén, akkor hívjál föl. Tipikus dílis amerikai, ő megállt, és azt mondja, hogy ha te akarsz csinálni valamit, akkor te hívd fel engem. És akkor tovább ment. És az én feleségem egy gerinces valaki, abszolút nem kerülői konfliktus, és a helyeset mondott, és így segített nekem kicsit szembesülni magammal, hogy hát, tényleg. Szóval én itt állok előttetek, mint egy passzív nyulacska, és szeretném bátorítani titeket, hogy ne legyetek, mint én. Tedd ki a nyakadat, és legyél bátor. Tehát, kinéztem egy nagyon szép éttermet, vagy olvastam egy nagyon jó filmről, és szeretnék, ha esetleg péntek este tudnánk együtt megnézni. Tehát, konkrétan kimondod a szándékodat. Megmondod neki, hogy egy kicsit terveztél, kigondoltad az egészet. Mi az, amit te szeretnél? Ez, amit én szeretnék. Én nagyon szeretnék kimenni vele péntek este. Ez az én szándékom. Ez, amit én akarok. Értetek? A férfinak ez nagyon nehéz. Ugye? Mert, és ha visszautasít, ez nagyon nehéz. Nem baj. Isten erre hív. Hogy ezen az úton járunk, legyünk bátor, és legyünk kitartó. Tehát, Ha a lány úgy válaszol, hogy hát pénteken már tervem, akkor de már előre gondoltam, hogy mit akarsz mondani. És szombat? És ilyenkor csend, nem mondjál semmit, csak várjál. Hát, valaki jön hozzám szombaton. Baj, azt is kitervezte, hogy mit fogsz mondani előre. Figyelj, az étterem és az a film nem annyira jó volt. Mit gondolsz, hogy vasárnap délután kimegyünk sétálni a parkban? Tehát legyen kitartó. És a lányoknak ez fontos, hogy lássák, hogy kicsit izadunk. És kicsit... És fontos ez nekem. Nem fogom feladni, de fontos vagy nekem. És ez nem csak fontos az udvarlásban, ez fontos a házasságban. A feleségem is, amikor mi valamit csinálunk, ő nem akarja megszervezni. Miért? Mert lusta? Nem. Ő akarja látni, hogy én készek vagyok valamit tenni, hogy ez az egész sikerüljön, ez az együttlét, mert én terveztem, mert nekem fontos. Tehát legyünk kitartóak, és legyünk bátrak. És legyünk romantikusok, és kreatívek. És azért tetszik nekem ez a Randi Guru című filmet, mert ez a Randi Guru, a Will, nagyon, nagyon kreatív, és nagyon buzdítja ezek a férfiak, hogy legyenek romantikusok. Nagyon fontosnak tartom ezt. Én megint be kell vallanom, hogy én nem egy romantikus alkot vagyok, de igyekszek tanulni, és ez nem jön természetesen nekem, de fontos. Fontos. Tudom, hogy megkértem egy Tininek a kezét, hogy úgy csináltam ezt, hogy Szegeden voltunk együtt, és én éppen a parókiában laktam, és akkor kértem, hogy a lelkész, aki az unokatestvér Tininek, hogy menjen el hozzá, és korán reggel 6-kor keltse őt fel, és mondja, hogy öltözél föl a kedvenc ruhádban, de gyorsan, és hozott neki egy szál rózsát, és amikor Tinik gyorsan felöltözött, hova menjünk, de kérdezett semmit, csak hozzá egy táskát, hol a pizsama benne van, és készülj a fogkefével, csak a legfontosabb dolgot tegyél a táskába, és indulunk 10 perc múlva. Hova? Semmit ne kérdezz. És akkor a Zoli bekötötte a szemét, hogy ne lásson semmit, és oda vezette a szegedi vonatállomáshoz, ahol én már ültem az első osztályban, és Tini a másik osztályban, vagy a vonatnak a hátulján, vagy én az elején, nem is tudom. Ja, de én az elején voltam, és annyit mondod neki, hogy amikor a vonathoz érkezel, akkor le lehet venni a kötél, és hallgatnod kell ezt a kazettát. És akkor én a kazettában voltam, és akkor én beszéltem neki, szia Tini, jó reggelt, hogy vagy? Remélem, hogy jól ültál, nem kell félni, minden rendben van. És akkor, amikor Budapesthez értünk, mert senki nem mondta, hogy milyen vonat ez az a vonat, hova megy, Békéscsabára, mit tudom én. És akkor Budapesten szállt le, és akkor én az első kocsiban voltam, én előre szaladtam, és akkor valaki várt rá másik rózsával, és megint összekötötte a szemét, és akkor vonat vezette őt egész Budapesten keresztül, és oda vezette őt a lent a parton, ott a Marriott Hotel, mellett van egy gyönyörű szép hely, és akkor mi abban a hotelben bementünk, és akkor én ott ültem az asztalnál, és amikor bevezette a srácot a Tinni, akkor leültette, és akkor lehetett levetni a kötél, és akkor én ott voltam. Surprise, én vagyok. Ja. És akkor a Tinni gondolta, hogy mikor fogja megkérni kezdet. Biztos most fogja megkérni kezdet. De vártam, mert még dél volt. És akkor... Nem mondtam semmit, és akkor átsétáltunk a Lánchídon, és akkor fölmentük a halászbástyába, és akkor terveztem, hogy letérdelek, és megkérem a kezét, és a nap kezdett lemenni, ja, igen, először a halászbástyának volt egy régebben egy kis étterem, amit át lehetett látni a Dunára, és nagyon romantikusnak tűnt, és mi ebben a romantikusnak tűnő étteremben leültünk, és ment a rockzene. De olyan hangosan, hogy nem is tudtunk beszélni, és mondom, ez hogy lehet, ilyen klasszikus helyen nincs klasszikus zene? És a pincérek szörnyűek voltak, nem akartak minket kiszolgálni, mondtuk, hogy melyik asztalhoz lehet ülni, mert nem volt senki az egész étterem, és azt mondtuk, hát az összes asztalok le vannak foglalva, sehol nem lehet ülni. És akkor ott kellett könyörögni, légy szíves, nem leszünk itt sokáig, tehát ez a romantik hangulat az kicsit elkezdett tűnni, de nagyon jó kedvünk volt. És akkor fölmentünk a legmagasabb halászbásnak a valami, és én készen voltam letérdelni, most már tényleg kezd lemenni nap. És akkor jöttek egy japán turisták. És a videóból... Nem igaz. Várni kellett, na, mint tűnjetek el, néztek a dologban. Na, szóval végre elmentek, és ha letérdeltem, csak azt kérdeztem tőle az én, az akkori törött magyar, hogy lennél az én élettársam. Szóval, itt állok előttetek, nem mint jó példa, sok hülyeséget csináltam, de valahogy a kreativitás és a romantika valahogy nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos az életünknek. És fontos az, hogy mint férfiak, ha nem jön természetes neked, nem baj, lehet tanulni, lehet gondolkozni ezen. Én azt mondom neked, hogy hív fel egy lányt, és kérdezd meg, hogy nem akar korán reggel fölmenni egy normafára, sétálni, és látni a nap fölkelés a pesti oldalán. Szerintem nagyon jól lenne. Vagy csak lesétálni a pesti oldalán. Vagy nem, a budai oldalán, ahol a nap föl kell. Szóval mit jelent romantikusnak lenni? Will Smith fog erre utalni a filmben. És szerintem a legfontosabb dolog az, hogy nézzél a szemében. Amikor beszélsz a lányjal, ne nézzél lefelé, ne nézzél máshova, nézzél a szemében. Az a legfontosabb. Figyeljél oda, és ezzel mutatsz neki, hogy igenis, nagyon fontos vagy nekem. És hozzá lehet tenni a kézfogás, a virág, a csoki, ezek mind nagyon-nagyon fontos, de az egymással való figyelés számomra a legfontosabb. Lehet leveleket írni, vagy verseket írni. Ha valaki tud verseket írni, akkor le a kalappa, az nagyon-nagyon tisztelem. Tehát tanulni lehet, föltenni nagyon jó kérdéseket a másiknak, és tanulni lehet feltárolni magadat, és mesélni magadról. Könnyűnek hangzik, de nagyon sok ember ezt nem tudja csinálni. És azt mondom, hogy ha olyannal vagy, aki nem tud pingpongozni veled, nem tud beszélni magáról, nem tud jó kérdéseket föltenni neked, akkor nagyon vigyázzál, nagyon óvatos legyél, mert az a valaki, ő nem érett egy kapcsolatra még. Vagy, ha valaki mindent kitárol magáról, akkor arra is vigyázz. Vagy ha valaki nagyon bezárkozott, és nagyon nagy falak vannak, akkor is vigyázz. Tehát, az ember nem tudja a határai. Mi az, amit helyes? Hát elmondom mindent. Nem mondja el mindent a másiknak. Valahogy az nagyon-nagyon fontos, és a beszélgetésen során az kiderül, hogy a másik tényleg helyesen tudja a határot. Szóval számomra az a romantikus, az a kreatív, aki tud a másik szemébe nézni, és tényleg egy jó beszélgetéset kialakítani. Még egy pár gondolat, és az én részem be van fejezve mai napra. Tehát tervezél előre, hogy hogy akarod befejezni az estét, vagy a randi. Tervezél előre, hogy mit fogsz mondani a végén. Ha jó érezted magadat, és szeretnél újra találkozni, akkor mondd meg neki, hogy nagyon jó éreztem magamat, és én szeretnék újra találkozni. Esetleg jövő hétvégén tudnánk találkozni. Tehát ne engedj, hogy a lány hazamenjen. Mit gondolkozod? Tetszett neked? Neki? Fog hívni? A randinak a végén. Ha tényleg jól érzed magad, akkor már is kérd meg őt a következő alkalommal. Ha nem jól érezted magad, mondjuk nem volt az a bizonyos kémiai, vagy hogy kell ezt mondani, chemistry. Ha nem volt, akkor köszönd meg neki az időt, örülök, hogy megismertelek, örültem a beszélgetésnek, és így nagyon fontos, hogy férfiak, ne ígérd meg semmit, amit nem tudod betartani. Ez nagyon-nagyon fontos. Legyen az igen, igen, és a nem, nem. Hát majd hívlak, és tudod, hogy nem fogsz hívni. Vagy ígérsz bármit, és tudod, hogy nem fogod betartani. Vagy ne ígérsz semmit, az egy aranymond, ne ígérsz semmit, amit nem tudod, hogy nem tudom ezt betartani. Nem fogom később visszavonni. Hány lányjal már beszéltem, hogy de ő ezt mondott? Igen, de az régebben volt. Hazudott? Igen. Nem mondjál semmit. Nem mondjál, hogy szeretlek, ha gondolod, lehet, hogy később visszavonom. A Biblia így útmutatást ad nekünk, hogy legyen ez igen, igen, és nem, nem. És az egy karakteres valami, hogy többet nem valósz be, többet nem ígérsz, ameddig azt mondod, hogy igen, azt be fogom tartani. Ez egyik másik az, hogy nem mondjál olyan dolgot, ami kétértelmű lehet. Ugye a másik gondolkozunk most, mit értett azzal? Hát remélem, hogy máskor is csinálhatunk valamit együtt. Ő reménykedik ebben, vagy ő fel fog hívni? Érted, ez mit jelent, hogy reménykedjük, hogy máskor is valamit tudunk csinálni? Ez ilyen kétértelmű semmi mondat. Jó, itt tudunk kicsit beszélni erről, de szeretnék most egy pár dolgot szólni a lányoknak, nem túl sokat. Az Erzsike fog erről beszélni ebéd után. Pár dolg, amit számomra nagyon fontos, és több ilyen beszélgetésem volt, az, hogy ha a lányoknak nincs sok lehetőséget ismerkedni fiúkkal, akkor azzal szeretnék bátorítani, hogy ne kezdjél agresszívnak lenni, és ne essél abban a mancipált nőnek a szerepében. Most ugye nekem van Hotmail, az én e-mailem, amivel foglalkozok, és akkor állandóan jönnek ezek a cikkek, bombáznak minket cikkekkel, és az egyik cikk az tegnap előtt volt, 6 trükk, hogy hogyan megkérheted azt a fiúnak a, nem a kezét, de hogy együtt csináljátok valamit. Nem tudom, hogy hogyan kell. Ez helyesen, de értelek, mit akarok mondani, hogy az a lánynak a dolga, hogy ő lépjen egy fiú felé, és hogy ő kérje meg a fiút. Ezt ne csináljátok. Az pont fordítva az Isten rendnek. Másik az, hogy ne keményítsd meg a szívedet. Ne keményítsd meg a szívedet, és kezdjél ítélni, vagy haragudni ezek a sok passzív férfiakra. És ne döntsd úgy, hogy lefolytod az érzelmeket, mint az idősebb testvér az Értelem és Érzelem filmben. Ne folytsd le a fájdalmait. Ez könnyű mondani, hogy ne legyél agresszív, ne keményítsd meg a szívedet, és ne folytsd le az érzelmeket, akkor mit lehet csinálni? És itt nagyon-nagyon fontosnak tartom az egymással való imádság. Hogy a nők, a lányok összejöjjenek, legyenek igazi baráti kapcsolatok, közösségek, ahol össze tudtok jönni, és egymásért harcolni, imádkozni egymásért, egymásnak a terhét hordani, és imádkozni a fiúkért. Ahelyett, hogy haragszom, és ahelyett, hogy ítélem, imádkozni érte. Én tudom azt mondani, hogy a tűnni rengeteget imádkozott érte. Úgy az Isten formálja engem. Sose felejtem el, hogy amikor Szegeden voltunk, akkor ahogy mondtam az előbb, hogy egy nagyon jó baráti kapcsolatban voltam a Ronnival, aki a csoportvezető volt. Szegény, az nem volt az ő neve Ronni, nekünk meg kellett változtatni az ő nevét, az ő igazi neve az volt, hogy Ronda. És amikor megérkeztünk a Magyarországon, azt mondja, hogy Ronda az nem lehet a neve, meg kell változtatni, tehát ő Ronni lett, de mindenki Amerikában hívja őt, hogy Ronda mai napig, de amikor én felhívom őt, akkor ő még mindig nekem Ronni. De sose felejtem el, hogy amikor Szegeden voltunk, hogy az egy év után ő visszautazott Amerikában, és elkezdte a teológiára járni Chicagóban. És akkor én maradtam Szegeden még egy fél évig, befejeztem a fél évet, megkértem a Tinek a kezét, és akkor visszarepültem, és éppen Chicagóban leszálltam, és ott maradtam egy napig, és akkor megkerestem a Ronit, beszámoltam a szegedi munkára, hogy hogyan ment tovább a dolgok, amikor ők visszamentek. És megkérdeztem, hogy és hogy érzed magadat a teológián? És azt mondom, hogy hát figyelj, Robi, körül vagyunk véve teológusokkal, férfiakkal, de egyik passzív, mint a másik, mindenki csak akar barát lenni velem, és igazából elegem van ebből, nagyon-nagyon el vagyok keseredve, hogy ének a férfiak. És mondtam neki, ne keseredjél el, a tűnés elkeseredett, én is ilyen passzív nyulacska voltam, de figyelj, imádkozzál értük. Fogd össze a lányokkal, és imádkozzatok, ne adjátok fel, ne legyen harag és ítélet a szívedben. Úgy gondolkozz, ez egy feladat Istentől, hogy imádkozzál értük. Nehezen vette be a kanyarat, de összefogta a lányokkal, és kezdtek imádkozni, és fél év múlva megkaptam az esküvői meghívót, fél év múlva, és a mai napon azt tudom mondani, hogy három gyermekük van. És ezzel a kis sikertörténettel szeretném befejezni, és bátorítani a lányokkal, hogy legyetek őszinte Istennel, legyetek őszinte egymással, legyen mély baráti kapcsolatok köztetek, és imádkoztok ezek a férfiakért. Mert ez a társadalom nagyon rányomta a bélyegét mi passzív férfiakkal. Sokkal keményebben, mint el tudunk képzelni. Tehát probléma van. És az Úrtól kell, hogy forduljunk, és kérjük az ő segítséget. És azzal fejezem be, hogy amit itt feltároltam a nőknek, végül is ez a ritmus az életek a házasságban. Ha összekötöd az életet egy férfival, az lenne könnyű, amikor látod valamit az ő életében, ami nem tetszik, és kritizálod. És az Isten arra hívta ér, hogy imádkozzál érte. Hát az a te szerepet, a házasság előtt, hogy imádkozzál érte, és a házasságban az a te főszereped, mint segítőtárs, hogy imádkozzál érte, és úgy töltöd be a te főszereped a házasságban. Tehát így szeretném befejezni, és szeretném kérni tőletek, hogy ha van valakinek egy pár kérdés most, remélem, hogy kicsit az volt a célom, hogy ilyen gondolatébresztő előadásokat tartok, és ha valakinek van egy kérdés, szívesen próbálom adni egy választ. És levágtad a hajadat? Igen. Jó néz ki. Igen. Az a két szélsőség, hogy... Igen. Még... De előző való szélsőséges emberet, akit idéztél, azt mondom, hogy és legyél az én társam, hogy mondtad azt? Akkor a hiperkonzervatív keresztényre gondolkozol? Hogy valaki, aki Isten mondta nekem, és most csak lép a másik felé. Igen. Nagyon nehéz. Igen. Igen. Jó, értem a kérdést, Misi, és végül is, amire utalsz, az, hogy ez a középső aranyutat, amit próbáltam mutatni, mondjuk technikákból feldolgoztam valamit, abszolút mindegy, hogy mit mondtam, mert ez úgy is megvalósíthatatlan, ha az emberek szíve nincs a jó helyén. De most én tudtam volna beszélni a hitről, és igazából le is volt írva, csak kihagytam. Tehát örülök a kérdésednek, az, hogy két ige vers jut az eszembe, amit a legesfontos, az, hogy Galatai 5:6 és 1. Timoteus 1:5, amiről fogtok hallani, amikor Bacskai Bálint, egy fiatal lelkész ide jön és beszél, hogy milyen a mi intimitás az Istennel. Tehát az 1. Timoteus 1:5 azt mondja, hogy a lényege a kereszténységnek az a hitből fakadó szeretetet. Hitből fakadó szeretetet. Tehát az én szeretetem egy másik felé, mi a forrás annak? Az, hogy én hiszek az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő szeret engem. És a vers azt mondja, hogy ez ad nekem egy tiszta lelkiismeret. Nem vagyok leterhelve szégyennel, bűntudattal, félelem. Egy ilyen szabadságot ad nekem. És ebből táplálkozok napról napra. Krisztus formálja az én karakteremet, és én ebből tudok lépni bátran a másik felé. Helyesen, egészségesen. Tehát amiről beszéltünk ma. Ez a keresztény udvarlásról szól. Próbáltam nagyon praktikusan megközelíteni a témához, és egy kicsit beszélni a szeretetről. De az egésznek a lényeg az a te szíved. A Galatai 5:6 úgy hangzik, hogy a szeretet által munkálkodó hit. Az a lényege, mondja Pál azon a versen, hogy semmi más nem fontos a keresztény életben, csak a szeretet által munkálkodó hit. Tehát, munkálkodik a hited? Ha munkálkodik a hited, Krisztus szeret engem, velem van, nem hagyja el. Ha a hited munkálkodik, ki fogja kifejezni magát, hogyan? Szeretet által. Tehát, ha a hited nem munkálkodik, ha a hited Krisztusban nem a forrás, nincs szeretet. Nincs igazi szeretet. Nem tudsz ezen a középső aranyúton járni. Csak szélsőségben fogsz véglegesen esni, nem is tudom lenni. Szóval nagyon, nagyon helyes a kérdésed, és próbáltam csak a témához maradni, és nem túl sokat beszélni a Jézussal való kapcsolatunk, de nagyon jól kitaláltad, hogy ez a lényeg az egésznek. Jó? Laca adta neki. Aha. Igen. mikor én érkeztem Szegeden, akkor a Tündi egy nagyon komoly kapcsolatban volt egy német fiúval, és ez a német fiú nagyon közeledett Tündihez, és szerette volna megkérni, sőt, meg is kérte a kezét. És amikor én megérkeztem Amerikából az én piros kabátommal, az egy nagy kísértés, legyél távol tőlem, ez biztos nem az Isten akarata, mert én, ez a fiú meg fogja kérni az én kezemet, de egy dolog, hogy nem vagyok szerelmes benne. És valahogy egy nagy körcs van a gyomoromban ez egészben. De biztos, hogy ez a Robi, ez bűn, nem jó. És neki kellett vívni azt a harcot, most Istentől van, vagy nincs, vagy nem. És nekem is kellett vívni azt a harcot, hogy Isten azt akarja, hogy én lépek Tündi felé. És ne váld meg egy bibliai ige verst, hogy ki fogod nyitni. Ja, igen, ez van, köszi szépen, és minden el van intézve. A Biblia azt fogod olvasni, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. És az Isten így vezet minket. Én nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ő az. De én nagyon szeretem őt, és ővel akarom leélni az életemet, és én azt hiszem, hogy ez tőled van, és azt mondom, hogy te hoztál minket össze. És lépek hitáltal. Én sose voltam 100%-ig biztos, mielőtt megkértem a Tündinek a kezét. De most, hogy visszanézve, most 100%-ig vagyok biztos, hogy ő az, aki Isten elrendelt nekem. Szóval nem lehet tudni, Irén, annyit, hogy a férfi, neki kell vívni azt a harcot Isten előtt, hogy akarom hallani a de hangodat. Akarom, hogy de vezesd engem. És itt a nőnek a szerepje, hogy imádkozni érte, hogy ő hallja meg az Istennek a hangját. És ez ugyanaz, ami a házasságban van. Ami, ha egy házaspár egy komoly döntés előtt állnak, a feleség ne hozzon azt a döntést. És ha a passzív férfi nem akarja hozni, akkor imádkozzál érte, hogy ő hozza a döntést. És mondd meg neki, nem, ez nem az én dolgom. Te vagy a vezető ebben a házasságban. Hát, nehéz dönteni, ugye? Senkinek nem volt könnyű. De ez a lényege, hitáltal élünk. Nem tudom, hogy azt választom, különöstől, de én nem látom. Jó. Még egyszer mondom a kérdést. A kérdés az, hogy a kapcsolatok miért egy kínódás és szenvedés? Aha. Nagyon jó kérdés. Szerintem régebben sokkal könnyebb volt. Sokkal könnyebb volt, hogy egy férfi és egy nő ugyanabban a faluban jöttek, a szülők ismertek egymást, hasonló gondolkodásuk volt, hasonló céluk volt, nem volt bonyolult. A legnagyobb dolog, amit ez a generáció attól szenved, hogy túl sok lehetőségek vannak. Minden akarok tanulni, mindenhova akarok menni, mindenkivel akarok ismerkedni, és túl sok a döntési lehetőségek. És sokkal nagyobb a zűrzavar a mai világban. És régebben az ember megismerkedett egy másik magyarral, vagy valaki az ő megyéből, de most elmész az egyetemben, és akkor találkozol valakivel egy másik országból, és az ő gondolkodás teljesen más, ugye? És az nagyon nehezíti a kapcsolatok. Bár minél több különbözőségek vannak, ugye nagyon változott a világ az elmúlt 10-20 év alatt. Elmész vacsizni egy férfival, és a vacsora után ő egy nagyot büfizik. Nagyon jól érezte magát. Mert ő keletből jött. És neked fel kell dolgozni, hogy ez más, vagy ez nem jó. Ez rossz volt. Csak mondom egy színű, egy hülye példa, de az életünk tele van ilyen dolgokkal, hogy sokkal bonyolultabb az élet most, és azért van ez a szingli élet köztünk. Nehéz. Én nem szívesen lennék újra fiatal. Én örülök, hogy most 40 éves betöltöttem, és házas vagyok. Valaki más? mindent csinál. Azt hiszem, hogy vannak köztünk lányok, akik, vagy nők, akik tudják járni ezen a középső úton, aranyúton. Mi lenne a két szélsőség itt? Az, hogy az egyik nem ad ki semmit magából, nem engedi, hogy kifejezi az érzelmeket, mert ő nem akar befolyásolni a férfit. Ezért ez egy hiperkonzervatív keresztény, hogy nem nézek a férfira, és ez a idősebb lány, az értelem és érzelem, a fiatal, vagy a testvér megítélte őt ebben, hogy az a fiú semmit nem tud arról, hogy te mennyire szereted őt, mert semmit nem mutattál neki. Szerintem az se helyes. A másik az agresszivitás, felhívom, nem akarsz péntek este kimenni, az se jó. De szerintem itt nők, az a ti szerepetek, hogy tényleg olyan visszajelzéseket adjátok annak a fiúnak, ha tetszik neked, hogy bátorítsd őt. Ne vezesd, bátorítsd. És ti tudjátok, hogy kell csinálni. Nagyon fontos, mert ezek a gyáva nyúl férfiak, akik körülvesz titeket, kell bátorítani. Nekem kellett. Nekem jól volt szükség erre. Nem vezetni, de bátorítani. Nem baj, de nem is gondolok a telefonra egyáltalán. Ne hívj fel egy férfi. De a nem verbális kommunikáció, hogyan kommunikálsz valakivel, az nagyon magas százalék a testtel és a stb. A nem verbális. És azokat tudsz kommunikálni, és nem mondod semmit. Használjátok. Majdnem volt egy kérdés. Nem? Gábor? Nincs. Szokott lenni egy kérdés. Nem? Van itt? Akarod kérdezni? Gondoltam, hogy... Még nem volt olyan alkalom, hogy nem volt kérdésed. Igen. Igen. De ezt nem mondtam. Mert én is ismerek ilyen férfiak, aki elveszi egy lányt feleségül, mert sajnálja. Élete legrosszabb döntése volt. Nem értem a kérdést pontosan, mert a feláldozás az, hogy örömmel teszi, és boldogságot kap vissza, és az az élet ritmusa, hogy ez is arra hív minket, arról az olyan fajta életről, hogy magamat a háttérben szorítom, és a másik az fontosabb nálam. Az a szeretet. Az a szeretet. Számomra az a szeretet, hogy szabadon akarom a másiknak a szükségletet betölteni. Ez a szeretet. Ha csak akarom a másiknak a szükségletet megkeresni, megkutatni és betölteni, ez nem igazi szeretet. Szabadságban én ezt akarom. Én erről vágyakozom. Ez a szeretet. Hogy örömmel kutatom és keresem és betöltöm a másiknak a szükségletet. Ez a szeretet. Ez még a szeretet. Erre gondoltál? Nem. Ennek is. Jó, választ. Oké. Okay. Szünet.